Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a második fejezet első versétől a 14. versig a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Elment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mai vasárnapon egy dologról szeretnék leginkább beszélni, a hangolódásról. Azt figyeljük meg, hogy hogyan hangolódnak, mire hangolódnak azok a szereplők, akik ebben a jól ismert történetben előttünk állnak. De ahhoz, hogy ezt megtehessük, gondolom, hogy szükség van arra is, hogy mi magunk is a magunk helyzetébe beleilleszkedve hangolódjunk rá a történtekre, hiszen karácsony nem olyan történet, ami valamikor réges-régen, mint egy rege megtörtént. Nem is csupán olyan esemény, ami egy pontos történelmi időszakban eshetett, hiszen meg van nevezve két uralkodó is, kiket igazolni tud a történetírás, Augustus meg Cirénius, hanem egy olyan történet, amely ma is történik bennünk. Tehát ahhoz, hogy rá tudjunk hangolódni, vissza kell tekintenünk egy picikét, hogy mi milyen körülmények között élünk, mint karácsonynak mai szereplői. Én nyilván a saját szemszögemből tudom elmondani, mik azok a dolgok, amelyek az elmúlt egy-két hétben nagyon érintettek. Az első talán komolyan érintett az, amikor az idősek karácsonyán együtt voltunk, és elhangzott sorban 250 név. 250-70 évben felülieknek a neve. Ez olyan volt száma, mint egy betlehemi népszámlálás. És most arra gondoltam, hogy bár mindnyájan, mind a 250-en, akik megérték ezt a kort, érjék meg azt is, hogy Krisztusban legyen a reménységük. De ezt kívánom 70 éven aluliaknak is. A másik, talán a legnagyobb kihívása volt a falunak az elmúlt héten, ennek a karácsony fának a kivétele. Ott állt készenlétben két munkagép is a templom szomszédságában. Azt lehet mondani szerintem, hogy ez egy férfias bravúr volt ennek a fának a kivétele. Itt most köszönöm meg mindazoknak, akik részt vettek ennek a munkálatnak a végrehajtásában. Azért volt számomra ez nagy dolog, mert legalább ekkora bravúr volt az, ahogyan Jézust kivágták az élők földjéről. Nekem mindig ezt jutatja eszembe. Hát nem véletlenül, hiszen tudjuk, talán ismerjük a történetet, hogy amikor az első karácsonyfát feldíszítették valamikor 500 évvel korábban, akkor így magyarázta az illető, hogy azért vágtam ki ezt a fát az erdőben, mert Jézust is kivágták, azért tettem rá a szaloncukrot, mert megédesíti az életet, azért tettem rá a gyertyákat, mert ő világít. Ugye tudjuk, hogy ez a karácsonyfa története. Ezt jelképezi. És azt is jelképezi, arról is szól, hogy hiába vágták ki az élők földjéről, ő mégis életre kelt, nem lát halált soha örökké, mondja a profécia. Aztán előttünk vannak nagyon szomorú események is. 3-4 szeretett testvérünk elvesztése is, ráadásul nem is idős, nem csak idős testvérek elvesztése. Emlékezés alkalmával is itt vagyunk. Nem véletlenül szólt vasárnap a prédikáció arról, hogy egy kicsit szomorú ilyenkor a hangulat. Advent vége felé az időjárás is ilyen, ma is ilyen. Szomorkás, fagyos, nyírkos levegő. De arról szólt a vasárnap ége, hogy ennek ellenére kitartás, mert jön a karácsony. Történni fog a karácsony bennünk is. Aztán a következő esemény, ami engem nagyon megérintett, az a történet, amit tegnap a szentestei istentiszteleteken elmondtam, ami a 61 évvel ezelőtti szentestén történt valahol Oroszországban, egy hadifogolytáborban, ahol amikor felriasztották szenteste, a foglyokat kiugrasztották a barakban őket az ágyból, vagy a pricsről, akkor azt parancsolták rájuk, hogy most énekeljék el az Internacionálét, azért, mert az ő hazájukban, mondta a tábor parancsnoka, a reakciósok 2 napig tartó ünnepet ülnek, de nekünk a nagy Szovjetunióban nincs időnk ünnepelni. Mi a világ proletáriainak jó létén munkálkodunk, és elkezdte tábornoka az Internacionálét, és az 1000 fogoly hallgatott. És szép csendben, ellenénekként elindult a csendes éj, szentséges éj kezdetű ének. Úgy, ahogyan tegnap is elénekeltük. Egyik istentiszteleten is, másik istentiszteleten is. S talán elénekeltük otthon is. És a végén nem énekelték, hanem szinte már harsogták az utolsó sorokat, hogy Krisztus megszabadít. Azt gondolom, hogy azért élték át ezek a foglyok karácsonynak az igazi üzenetét, hogy Krisztus szabadságot hoz, mert érezték, hogy rabok. Azt gondolom, hogy mi is, hogyha érezzük azt, hogy rabok vagyunk, ha érezzük azt, hogy foglyai vagyunk a bűneinknek és a halálnak, akkor fogjuk a karácsonyt átélni. Akkor lesz karácsonyunk. Amíg nem érezzük, amíg nem tudjuk ezt, amíg nem sírunk miatta, addig nem. És amikor ilyen szorongatott helyzetbe kerülünk, mert kerülni fogunk, akár fogságba, akár betegségbe, akár elvesztünk valakit, akár haldokló mellett leszünk, akár mi leszünk a haldoklók, nem tudunk belekapaszkodni Krisztusba csak akkor, hogyha mindig elénekeljük azt. Minden karácsonykor eszünkbe jut az, hogy Krisztus szabadít meg. Nem véletlen, hogy erre szükség van, hogy rendszeresen, minden vasárnap Isten dicsérjük, mert csak akkor fogjuk tudni őt segítségül hívni, hogyha begyakoroltuk ebbe magunkat. Ez gyakorlás nélkül nem megy. Hát ezek voltak azok az események, amelyek mögöttünk vannak, mögöttem vannak. És most nézzük a betlehemi eseményeket. Azt gondolom, hogy azért áll hozzánk közel a betlehemi esemény, mert szokásos, hétköznapi történet. Ennek indul. Senki az ég adta egy világon a szereplők közül nem gondolja azt, hogy ebből valami több fog kikerekedni. Ott vannak a pásztorok, akik a gürcölő embereket, a keményen dolgozó embereket, sőt a durva embereket testesítik meg. Sok a munkájuk, kemény és kevés a pénzük. Ott vannak éjjel-nappal a pusztában, a legelőn. Ott vannak a bölcsek, igaz, ebben a történetben. Nem hallottuk őket, de tudjuk, hogy ott vannak a bölcsek is, akik nem mások, mint csillagjósok. Ma is itt vannak körülöttünk, tele vagyunk a csillagjóslással, a horoszkópokkal. Ők jobban tudják, mint mi, hogy 6000 éves múltra tekintesz vissza, mint ahogyan hirdetik, hiszen ők az ősi babiloni vallásnak, a 6000 éves vallásnak a követői, akik az ezoterikát művelik. Ma is tele vannak a boltok kristálygömbökkel, kövekkel, ingákkal. Lehet tanulni reikit, lehet művelődni a feng shui-ban, és így tovább. 6000 éves babona újból és újból felüti a fejét, és ők is ott vannak. Ők is találkoznak a szabadítóval. Ők is megtapasztalják, hogy mi az igazság. És aztán ott van egy pár, József és Mária, akik Isten akaratába belesimulnak. Ők a kisebbség, a mindenkori kisebbség, akiknek hosszú időbe tellett az, hogy megértsék Isten akaratát, és felfogják, és elinduljanak Isten akarata szerint. Nem volt egyszerű ez. Sem Máriának, sem Józsefnek, tudjuk. Aztán ott van az államhatalom. Ott van Heródes király. Az államhatalom, amely fél, és mindent megtesz, semmitől sem riad vissza, hogy a hatalmát megmentse. Ezt látjuk Heródesen, és minden időben. És aztán ott van a római birodalom, a római császár, amely valójában kézben tartja, sakkban tartja a királyt is, és az ország népét is. Ahogyan ma is így van. Minden időben így van. Minden királyt, minden népet sakkban tart valami vagy valaki. Aztán ott vannak az angyalok, akik szinte belerobbannak ebbe a helyzetbe, Isten küldöttei, akik betörnek ebbe a teljesen szokványos történetbe. És itt a kérdés, hogy mire hangolódunk? Hiszen hangolódhatunk a világra is, arra, amit látunk magunk körül, kemény munka, a magam módján vallásos emberre hangolódhatunk. Hangolódhatunk politikai hatalomra, világpolitikai hatalomra, vagy hangolódhatunk az angyali hatalomra. Melyik kell? Mire hangolódunk? A történet arról szól, hogy van esélyünk arra, hogy az angyali világra hangolódjunk. Körülvesz minket a világ, életünk örvénye, ennek az örvénynek a vége láthatatlan sora, amely kezdődik azzal, hogy megszülettünk, tudtunkon kívül, aztán jön a gyermekkorunk, mely vagy kellemes, vagy sok kellemetlen emléket magában hordoz, aztán következik egy sikeres, vagy sikertelen pályaválasztás. Következőnél talán meg kell fordítanom a sorrendet, talán sikertelen vagy sikeres házasság, párválasztás következik. Aztán következik, hogy a munkából nem lesz hivatás, csak meló lesz, amit már ununk. Hallgatjuk a sláger rádiót, hogy hála Istennek itt a hétvége, meg velünk van a sláger. Hol van velünk az Isten? Teszem fel a kérdést. Aztán átéljük, hogy a fizetés kevés, elégedettség nincs, még akkor sincs, hogyha elég valójában a fizetés. Aztán nem értjük meg egymást, magunkat már még kevésbé értjük, és ennek következményeképpen egyre többet gázolunk bele a másik életébe. Persze a felszínen más indokok húzódnak meg. Azt mondjuk, hogy a politika miatt. Azért, mert a másik-másik fajhoz tartozik. Azért, mert a másik-másik családhoz tartozik. Ezért gázolunk bele. Nem. A valóságban arról van szó, amit felsoroltam. Azért, mert nem értjük már önmagunkat sem ebben az örvényszerű életben. És aztán egyre idegesebben érzékeljük azt, hogy öregszünk, nincsen tovább, már ez sem megy, már az sem megy. De ráhangolódhatunk a mennyre is. Arra a mennyre, amit már nem hiszünk, mert a fogság, fizikai vagy lelki, az agymosás, erőszakos vagy önként odahajtott fővel történő agymosás kimosta belőlünk, és csak az maradt meg, hogy mi vagyunk a rút kiskacsák, akik nem tudunk repülni. És nem jövünk rá, hogy egészen más életre teremtettünk. De ebbe a helyzetbe robban bele a menny karácsony éjszakáján. És így lesz hajnal. És akkor most vegyük elő azt a kis éneklapot, amit mindenki a kezébe kapott, és énekeljük ezt a gyönyörű, gyimesi, halott kísérő éneket, amely arról szól, hogy hogyan szűnik a sötétség, hogyan jön el Krisztus, hogy megszabadítson. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljön hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás. Még egyszer az első verszakot. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljöhő hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás. Mikor az a csillag kigyúl, a többi mind elhalványul, ő előtte minden térdre hull. Ahol annak fénye árad, a halálból élet támad, a gonosznak híre sem marad. Ébredj föl hát, aki alszol, adjál föl a halálból, s felragyog majd néked a Krisztus. S felragyog majd néked a Krisztus. Általában az a szokás, hogy a pénzre hangolódik a szívünk, a világ. Ugye ennek a következménye a korrupció. Nemrégiben olvastam, hogy a világ GDP-nek 12%-a megy a korrupcióra. Ennyit követel. A bűn. Sokan szokták mondani, hogy sok az, amit az Ószövetség követel az embertől, az a tized. A korrupció többet követel. És az a valóság, hogy ha az Istenre hangolódunk a pénz helyett, akkor ellenkező hatásban lesz részünk. Ezt tapasztalják azokban az országokban, ahol az uralkodó keresztény hitre tér. Ezt tapasztalják azokban az országokban, ahol a különböző felekezetek közösen elkezdenek imádkozni. Gondolhatunk akár Ruandára, akár Ugandára, ezekben az afrikai országban azt is tapasztalhatjuk, hogy megáll az AIDS terjedése. Nálunk nő, nálunk robbanás várható. Azt tapasztaljuk például egy-egy városban, ahol összefogtak keresztények, imádkoztak, ébredés indult el, hogy a kábítószer fogyasztás csökkent. Például Kaliban. Amivel nem tudták felvenni a harcot az államhatalom fegyverekkel, ott felvették a harcot Krisztussal. Nálunk Európában, ha már nem is nő nagyon a kábítószer fogyasztás, minden esetben a kokain fogyasztás az most nagyon-nagyon nő. Átveszi a különböző könnyű drogoknak a helyét. De ahol belerobban ebbe a világba, ebbe a korrupt világba az evangélium, az angyali világ, ahol ráhangolódnak, ott körülbelül ilyen megfogalmazások történnek, senki ne botránkozzon meg, egy rocker gyerek fogalmazott így, amikor megtért, így mondta, hogy a megtérés után jobb volt, mint a pia vagy a speed. Gondoljuk, hogy kevésbé volt természetfeletti élményük a betlehemi pásztoroknak, amikor megjelentek az angyalok? Semmivel sem volt kevésbé. Megdöbbentő. Ugyanezt éli át az, aki átadja magát Istennek, Jézusnak. Hangolódni Krisztusra. Ezt jelenti. Luther Márton így fejezi ki magát, Isten maga lesz emberré, hogy bennünket boldogtalan, büszke, Istenekből valódi emberekké tegyen. Ez a karácsony folyamata. Mi tartjuk magunkat Isteneknek, akik megmondjuk, hogy mi merre hány méter, mi az, amiben hiszünk, mi az, ami jó nekünk, mi az, ami nem jó nekünk, azaz mi vagyunk az Istenek, és Isten pedig azért vállalja az emberré létet, hogy igazából emberré tegyen. Boldogtalan Istenekből valódi, boldog emberekké. Ahogyan Gyökösi Bandi bácsi fogalmazott mindig, homo christianussá. Homo sapiensből, a bölcs, akarom mondani, bölcstelen emberből homo christianussá. Krisztust követő emberré. És végül már csak egy anyát szerették idézni, aki azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy gyermekei, hogy ha Isten gyógyít, mert gyógyít, erről beszélgettek, akkor miért nem gyógyít meg mindenkit? Miért nem robban bele mindenhová ilyen látványos módon? Ezt mondta, azt nem ígérte Isten, hogy mindenkit meggyógyít, de azt igen, hogy mindenkit megszabadít. Hogy mindenkit megszabadít az ő bűneiből. Erre vágyunk mi valamennyien, erre a szabadulásra. Ez a szabadulás mindannyiunké lehet, hogyha mi is indulunk, és elmegyünk egészen Betlehemig. Nem kell hosszú zarándok utat fizetnünk, egyszerűen lélekben kell megtennünk ezt az utat Jézushoz. És eljutunk az élet kenyeréhez, és nem véletlen, hogy Betlehemben történt meg mindez, hiszen tudjuk talán, hogy Bétlehem, azt jelenti a héberben, a kenyér háza. Isten adja mindannyiunknak ezt a kenyeret. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, életnek kenyere, hálás szívvel köszönjük, hogy emberré lettél, és könyörünk azért, hogy minket, boldogtalan isteneket, igazi emberekké, valódi emberekké, Krisztust követőkké tegyél. Amen.